Hetente álmodik Orbán Viktorral, de ezt még a felesége előtt is titkolja. Álmában még a miniszterelnök lányának, Ráhelnek a születésnapján is ott volt. Flódni tettek Orbán Viktorral, aki szerintem megértő és jó fej, de csak addig, amíg nem szembesíti a társadalmi problémákkal.
Ha egy miniszterelnök nem tekinti a saját polgárait, attól függetlenül egyetérte velük, vagy sem, beszédpartnernek, vagy vitapartnernek, onnantól kezdve Viktor, nekem nem vagy miniszterelnököm.
Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Én Bátori Róbert vagyok. Egy egész ország apa komplexusban szenved, pedig szerinte attól jutna előrébb az ország, ha nem a következő Orbán Viktorra, Gyurcsány Ferencre vagy éppen Vidnyánszky Attilára várnának váteszként az emberek, hanem közösségekben gondolkodnának. Molnár Áron színészaktivistával beszélgettünk a Selfie-ben, aki azt mondta, a Színház és Filmművészeti Egyetemen korábban is voltak problémák, de néhány évvel ezelőtt már elkezdtek dolgozni azon, hogy az oktatási rendszer jobb legyen. Molnár Áron szerint az SZFE-n elkezdődött a változás és jó irányba haladtak a dolgok. Ebbe rondított bele szerinte Vidnyánszky Attila, aki végül az egész színházi szakma antihőse lett. A fiatal színészaktivista szerint Vidnyánszky Attilának bocsánatot kellene kérnie a tetteiért a diákoktól és a színésztársadalomtól is. Kis bemelegítés, rövid kérdések, gyors válaszok. Milyen állapotban van szerinted a magyar demokrácia?
Katasztrofális.
Milyen állapotban van a sajtószabadság szerinted?
Rémisztő.
Mit mondanál Vidnyánszky Attilának, ha lenne vele két percet beszélgetni?
Attila, óriási felelősséged volt abban, hogy az abúzus, ami a színházban történik most kollektívan az egész országban, egy párpolitikai ügyet csináltál belőle, ugyanis amikor az Enikőnek a története elindult, akkor te azt mondtad, hogy azért álltunk bele az Enikőbe, mert nem jött el decemberben a tüntetésre, a Madástérre, és abban a pillanatban szúrtad el, mert egy brutálisan fontos dolgot, az abúzusnak a történetét, te a párpolitikai platformat citáltad, és ezzel elástad ez a történetet, tehát nem tudtunk róla beszélni érdemben, és ugyanezt csinálod most a Színművészeti Egyetemmel. Nagyon szépen kérlek, hogy kérje a bocsánatot a diákoktól, visszakozz, lépj hátra, és gondolkozz el azon, hogy van-e értelme tönkretenni a jövő generációját.
Mit mondanál Orbán Viktornak, ha face-to-face, négy szem közt lenne veled egy perced beszélgetni?
Szoktam vele álmodni.
Komolyan.
Igen, és ultra jó fej. Mindig iszonyatosan megértő, rendszerint elmondom neki a fő problémákat, amelyeket látok az országban. Voltunk itt a Ráhelnek a születésnapján az álmomban, és flódni tettünk, és én elmondtam neki azt, hogy egyrészt a szegregáció problémáját mérhetetlenül rosszul kezeli, másrészt pedig szerintem kifejezetten rasszista az az álláspont, amit képviselt gyöngyöspatai romákkal kapcsolatban. Innentől kezdve egy olyan mesdjére lépett ki, ami szerintem mérhetetlenül káros, és az, hogy például a Színház és Filmművészeti Egyetem tanári karai szenátusa is kérte, hogy álljon velük szóba és beszéljen, mert úgy tűnik, hogy senki nem áll velük szóba, és válaszra sem miatt adta őket. Azt gondolom, hogy ha egy miniszterelnök nem tekinti a saját polgárait, attól függetlenül egyetérte velük, vagy sem, beszédpartnernek, vagy vitapartnernek, onnantól kezdve Viktor, nekem nem vagy miniszterelnököm.
Mondott bármit erre?
Így megértő volt. Hihetetlen, meg így ilyeneket szokom mondani, hogy tudom, igen, csak azt kell megértened, Áron, hogy ez egy nagyon komplex dolog a politika, hogy itt nem feltétlenül az emberségről szól, és ilyenkor mindig azt mondom neki, hogy de hát Viktor, hát miről másról kellene szólni egy ország vezetése, mint az emberekre való koncentrálásra? Miről másról kellene szólni ennek a dolognak, mint hogy meglátod azt, hogy ki van bajban és segítesz rajtuk? És nézd, ha az én barátaimat tömném szét pénzzel, akkor nem mernék a tükörbe nézni azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik mondjuk Abaújkéren vagy Tornanádaskán egy kút mellett állnak 20-an, mert nincs vízük. És azok is a te állampolgáraid. Igen, Áron, igen, de mondom, akkor gyere levelem ezekre a helyekre. Nézd meg, menjünk el oda fát vágni. Osszunk ott tisztasági szereket, meg higiéni szereket. Tehát nézzünk át. Jó, menjünk, és szállunk be a fekete autóba, mi ketten, és még ott megy a párbeszéd diskurzus köztünk. Halálosan megértő. Olyan, mint egy miniszterelnöknek kéne lennie.
Feleségednek el szoktad mondani ezeket az álmokat?
Ezt nem meséltem el. Nem. Az a baj, hogy kellett egy keretrendszer, amit otthon csinálunk, mert sok neki. Tehát, hogy azért képzeld el, mondjuk velem élsz, és mondjuk így mondjuk a napom 16 óráját teszi ki mondjuk a közügyekkel való foglalkozás, és ebben egyszer csak ő is részese lesz, és érezhetően sok neki. És ez nem jó, mert látom rajta azt, hogy szeretne ő is valahogy egy picit átfordulni oda, hogy a magánéletnek ne az legyen a története, hogy a közügyeket vitatjuk meg folyamatosan. Szóval ez egy kicsit fárasztó lehet azért neki. Most vannak keretek, úgyhogy, és ez nagyon-nagyon fontos, mert egyrészt iszonyatosan szeretnénk gyermeket, és ebben pont az én nézőpontom az, hogy hogy én azt szeretném, hogy igazságos országba szülessen bele ez a gyermek, és ezért szeretnék mindent megtenni azért, hogy mire megszületik, itt valamilyen szinten, de rendben menjenek a dolgok.
Mikorra tervezitek a gyereket?
A változás minél előbb jöjjön el, és onnantól kezdve nyitott a kapu a gyermekem számára.
Előbb jöjjön el a változás, utána tervezitek a gyerekvállalást, vagy fordítva is oké ez?
Mehet párhuzamosan. Tehát, hogy nekem működik.
Csapjunk a közepébe. 2006-tól 10-ig jártál az SFR-re. Olvastam a Schillinggel egy interjút néhány hónappal ezelőtt, azt hiszem a 24-nek nyilatkozta azt, hogy az SFR-vel ugye voltak problémák már korábban is, ezek nem új keletűek. A hagyomány csak nem 150 éven át arról szólt, hogy egyes művészek osztályvezető tanárokként képezték a hallgatókat, mivel ezek nagyon nagy művészek voltak. Egy konzervatív tradíció szerint ez teljesen megfelelt a világ akkori állapotának. Azért ez már a 21. század, ennek a képzésrendszernek már nincs helye. Elindult valami, és ekkor jött Vidnyánszky Attila a képbe. Mennyire értesz egyet a Schillinggel?
Árpáddal nagyon sok dologban értek egyet, és vitatkozunk is, amikor tehetjük. Mondjuk én kommentekben rendszerint, mert személyesen annyira mostanában nem találkozunk be, nagyon szívesen, mert azért én nagyon felnéztem rá, meg rajtuk nőttünk föl gyerekkorunkban, amikor gimnazisták voltunk ugye a Krétakörön. Ehhez képest szerintem az állításai az nagyon világos, hogy nagyon sok helyzetben nagyon validak, érvényesek. Az a helyzet, hogy ez valóban egy olyan generáció volt ott tanár, vagy osztályvezető, aki nem tanult mondjuk pedagógiát. Nem volt mellette egy mentálhigiénész szakember, nem volt mellette egy pszichológus, akár egy dráma instruktor, stb. Viszont ami nagyon fontos, hogy a változás elindult, amit te is mondtál. Tehát, hogy itt, ha csak mondjuk megnézzük a Bodó Viktoréknak a pályázatát, amivel szerettek volna osztályt indítani, nem is pályázat, hanem egy ilyen 5 éves terv, hogy képzelik el az osztálynak a tovább nevelését, vagy például megnézzük az drámainstruktor képzést, amit ugye a Attiláik azt sem tudják, hogy mi az. Tehát, hogy fogalmuk nem volt róla, hogy ez mi ez a szak, meg mit tanítanak ott. Ez egyébként kristálytisztán megmutatja azt, hogy milyen világ jön az ő regnálásuk alatt. Tehát egyrészt, hogy oké, nem ismerik a szakokat, az egy dolog, de az, hogy nem tudják, hogy mi az a drámainstruktor, nem értik, hogy mi az a komplex osztályindítás, hogy néz ki, mikor szakemberek is végigvezetnek egy osztályt, az egy nagyon-nagyon brutális képet fest föl, mert az a fajta változás, amit az Árpád is követel, és amit én is nagyon sokszor mondtam a színházi és filmművészeti egyetemmel kapcsolatban, az a változás elindult. A fiataloknak van vágya erre, van energiája arra, hogy a változás megtörténjen. Tehát itt nem az van, hogy mi csak úgy dumálunk, és ez soha nem fog megváltozni, ez pont most történik. Akár, hogyha megnézzük, hogy kis Vinyánszky Attila, vagy ifjabb Vinyánszky Attila Hegedűs D. Gézával indít osztályt, ez egy tök izgalmas, tök progresszív világszemlélet, amit ők ketten tudnának kínálni. Ugyanezt akarták elindítani a többiek is, akik akár csak ott tanultak, mondjuk mesterképzésen, vagy doktori képzésen, ugyanezt a fajta metódus szerették volna folytatni. Teljesen világos, hogy egy nagyon komoly renoválásra van szükség a Színházi és Filmművészeti Egyetem struktúrájában, oktatásában, komplexitásában, osztályindításában. Tehát például minden színész osztályhoz biztos, hogy raknék szakembert, mentálhigiénész szakembert.
Fejtsd ki, hogy miért. Miért kell egy mentálhigiénész szakember egy osztályba?
Azért, mert ha gondoljatok bele abba, hogy mi, amikor az első évünkben ott vagyunk, akkor életi rendeteket hozunk. Ez azt jelenti, hogy a titkainkat mutatjuk be. A féltve őrzött, rejtett ügyeinket tárjuk 15 idegen ember elé. Ugye, mondjuk voltunk az osztályban mondjuk 11-en, volt 10 osztálytársam, 3 osztályfőnököm, tehát 13 ember nézte meg az én titkaimat. És ebben a helyzetben nem feltétlenül várhatom én el azt, hogy az én osztályfőnökeim, akik közül ugye 2 színész és egy rendező, tehát egyik titulusában sem szerepel az, hogy pedagógus. Egyik titulusában sem szerepel az, hogy pszichológus. Tehát, hogy ki fogja majd a mi lelkünket ápolni abban a helyzetben, amikor valami félreértés történik egy jelenettel kapcsolatban, vagy egy olyan titkot fedünk föl, és mutatunk meg, amit egyébként egy pszichológusnál szokott az ember, és aztán utána véleményt mond róla egy tanár. Ezek nagyon érzékeny pillanatok, és ez nem csak nálunk van, ez minden egyes osztálynál teljes mértékben igaz.
Első évben személy szerint ez nálad mit okozott?
Nagyon komoly zavart. Nagyon meg voltam illetődve azzal kapcsolatban, hogy elhozok például egy jelenetet, ami nagyon érzékeny, és mégis egyszer csak az kritikát kap. Aztán persze ezt nyilván fel kell fogni, hogy ez engem épít, hogy épít, de hogy De hogy azért itt el kell nagyon súlyosan gondolkozni azon, hogy ez milyen jellegű kritika, ez hogy néz ki, miben épít, színészileg, emberileg, illetve a színész és emberi párhuzam tud-e szépen egymás mellett haladni? Vagy ennek a kettőnek kötelessége elválni, és a válaszom, ez egy költői kérdés, nem, ne váljon el. Mert itt volt egy olyan rendszer, amiben színházi alkotók, akik egyébként most is oda fognak menni az egyetemre oktatni Vinyánszky Attila alatt, csak szerintem sokkal gyengébb minőségben fogják ezt tenni, de ők is ugyanaz az iskolát tanulták meg, hogy a színész az gyötrődik a saját félelmeiből, ügyeiből, amik negatívak dolgozik, de az egy iskola. És itt nagyon-nagyon sokféle iskolát kellene megtanítani ezen az egyetemen. A Meyer-Holdi, a Vinyánszky, nem? A Meyer-Holdi, a Stanislavski, azt a fajta iskolát, amiben mondjuk csak a technika van benne, vagy az iskola, ami a Commedia dell'arte-nek a története. Tehát ez egy iszonyatosan komplex dolog, amiben benne kell szerepeljen a szakember, mert ha nem, akkor kilugatják a lelkedet. És ez most sem fog másképp történni, hogyha mondjuk, bocsáss meg, csak mondjuk akár egy osztályfőnök, egy olyan csávó, aki beleállt, a Velkovics Vilmos, aki beleállt egy gimnazistába a Hír TV-n. Tehát, hogy ezek iszonyatosan elítélendő dolgok, és mérhetetlenül kártékonyak.
Mikor indult el az SZF-n ez a változás, még a Vidnyánszky éra előtt, vagy mielőtt kirobbant ez a balhé, és mi volt ennek az indikátora?
Ezt nem tudom, ugye én 10 éve végeztem, tehát én 2010-ben végeztem a színműn, de azt tudom, hogy amikor én elmentem még a nagyon elején egy szabad egyetemnek egy ilyen fórumára, amiben belehallgattam, akkor azt láttam, hogy itt már nagyon-nagyon más világ van, mint nálunk. Tehát a diákok nemhogy képviselik azt, hogy face-to-face és szemtől szembe beszéljenek ugyanazon a szinten velük a tanárok, hanem követelik. És ez egy hihetetlenül izgalmas periódus az ő életükben, hogy már nem csak mesterként tekintenek rájuk, hanem partnerként tekintenek a tanáraikra. És ez egy nagyon-nagyon nagy különbség a világviszonylatban is, ha megnézed, hogy akár globális tech cégek, akár a kis startupok hogy működnek, akár egy jó iskola hogy működik, tehát hogy a csapatban való dolgozás nem mesterdiák viszony, hanem egy valódi kooperatív workshopként tekintesz az ott töltött 4-5 évedre. Ezt lehetett látni a diákokon, a fórumaikon, a kézjeleiken, a kommunikációjukon, a vitakultúrájukon, a számonkéréseiken egymás felé, és aztán azt mondani, hogy oké, nem értek veled egyet, de halálomig fogok azért harcolni, hogy az igazadat elmondhast. Ez az attitűd volt tökéletesen bennük. És ez csodálatos volt látni.
30 éve azt hallom, ismerősöktől, barátoktól, kollégáktól, hogy azért a színműre nem könnyű bekerülni. És mindenki azt mondta, hogy ehhez bizony kapcsolatok kellenek.
Ez nem igaz. Én Veszprémből jöttem föl Budapestre, Vörös Marti meg gimnáziumba jártam, és semmiféle kapcsolatunk nem volt. Tehát, hogy az én osztályomban egy csomóan volt. Tehát egy Tibi például Máté Szalkára jött föl. Tehát, ki az általános iskolás, meg gimis osztálytárs főnöke nyomta volna be. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy itt tényleg azért nagyon... Hát, hogy ha ott van mondjuk 1200-2000 ember, amikor még mi felvételiztünk, akkor neked ott van egy lehetőséged, meg van három lehetőséged, a három rostán keresztül végigmész, hogy megmutasd, hogy mit tudsz. És csak képzeld el, hogy én például a második rostán én elfelejtettem a szövegemet. Tehát, hogy a Petrucchio monológot vittem a Makrancos Katából, és 4 nappal előtte mondtam, hogy jaj, kellene, 4 nappal előtte, tehát halálcik ki, de meg volt pöpecül a lista, csak véletlenül abba választottak bele. És elfelejtettem a szöveget középen, és rákérdezett a Máté Gábor, hogy elfelejtette Áron a szöveget? Mert ott ül az egész bizottság, tehát ugye Gálfi volt az osztályfőnököm, de Máté Gábor kérdezett rá, és mondtam, hogy igen, elfelejtettem, de előtte iszonyú szuggesztíven néztem rájuk, tehát mintha ez szándék lenne, ha ne egyből lebuktam. De mégis meglátták bennem azt, hogy oké, van benne a lehetőség, tehát hogy itt lehet tovább gondolkodni ebben a srácban. Szóval ők inkább ilyen anyagként tekintettek ránk, hogy tovább formálhatóak vagyunk-e.
Lehetett volna Vidnyánszky ennek a történetnek a hőse?
Mármint annak, amit csinált?
Ha mondjuk nem ide futtatja ki a dolgot. Tehát, hogy elindult a változás, bejött a Vidnyánszky, lehetett volna ő az SZF-nek a megújítója, megmentője?
Nem, mert pont ennek pont az a lényege, hogy egyrészt most egy antihősé vált, tehát tök jó ez a szó, amit mondasz, hogy hősé, de nem, egy antihősé Voldemorttá vált, és pont ebben az egész őrületben az történik, hogy itt nem apaképeket kell kreálnunk a jövő nemzedékének. Nem az kell, hogy majd megjön a következő Orbán Viktor, meg megjön majd a következő Gyurcsány Ferenc, meg megjön a következő Vinyánszky Attila, tehát nem apaképekben kell gondolkodnunk, hanem itt el kell felejteni ezt a fajta apakomplexus, amiben egy nemzet felnő, és rá kell jönnünk, hogy a csapatmunkában lehet csak érvényesen tudni működtetni egy rendszert. Színház és Filmművészeti Egyetemen az egész hely, amilyen volt, valóban felújításokra szorul, egy csomó klassz innovációt lehetett volna csinálni, amit nagyon sokszor kértek a diákok is, a tanárok is, a szenátus is, a HÖK is, mindig süket fületre talált az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál. De hogy hol volt itt a párbeszéd? Miért nem volt az, hogy oké, akkor jöjjünk össze közösen, és nézzük meg, hogy hogyan is miképpen lehet ebből az iskolából egy világszínvonalú intézményt csinálni, mert világszínvonalú emberek kerülnek ki innen. De az intézmény is tud azzá válni. De azzal, hogy Attila leuralta ezt a történetet, ideológiai és párpolitikai platformra citálta az egész történetet, tönkretette a jövőjét nem csak az iskolának, hanem ennek az egész szellemiségnek, amiben ezek az emberek fölnőttek, tanultak. Ha nyitott lett volna a párbeszédre például azzal kapcsolatban, hogy kik a kuratórium tagjai. Itt kezdődik. Hogy nézzen ki az átalakítás? Ne gyorsítsuk fel, hanem lassítsuk le. Vonjuk be a szenátust, a HÖK-öt, a diákságot és a tanárságot, vonjuk be a párbeszédre. Beszéljünk kollektívan a problémákról. Üljünk le hosszan vitatkozni. Egy nagyon súlyos vitáknak kell itt kijönnie. Tehát ez olyan, mint az impróban. Egy impróban az elején mindig szar, mert kijön a kaki, pisi, hányás, húgy, mert akkor az jut eszedbe. Mint egy gyereknek. Aztán utána jönnek ezek a mélyről feltörő évtizedes feszültségek, amelyek már ránk nem vonatkoznak, mert nem értjük ezt. És ez ugyanez, mint amit Attiláik mondanak, hogy milyen sértettségről beszéltek meg, hol jönnek ezek a történetek a mi életünkben, a mi jövőképünkben. Miről beszéltek?
Azt mondod, hogy ők a múltban élnek?
A múlt sértettségeit használják föl arra, hogy egy ilyen irdatlan, ilyen lángcsóvaként tudjanak előre menni. És ez szerintem egy mérhetetlen rossz felhajtó erő. Hát, hogy ha ott van egy izgalmas, progresszív és kreatív fiatalság, diákság, HÖK, akkor miért nem lehet velük kommunikálni, még mielőtt bármilyen átalakítást elvégzek? Miért nem lehet velük beszélgetni a problémákról? Ti hogy, mit láttok? Hogy alakítanátok át? Mi ez a dráma instruktor? Gyerekek, néha ragudja, ha nem tudom, mi az, mondjátok el. Miért nem kérdezett rá? Mi a büdös francia nem kérdezte meg, hogy mi ez a szak? Miért nem néznek utána, érted? A filmes képzés során van egy csávó, aki azt majd a Lajos Tamás, aki nem tudja, hogy van forgatókönyvíró szak a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Mi van, haver? Hol vagytok ti progresszívak? Agresszívak vagytok?
Vidnyánszky Attila sokszor azt nyilatkozta, hogy az SFE vezetése elzárkózik mindenféle párbeszédtől, ami nyilván elengedhetetlen eleme lett volna egy értelmes vitának.
Időrendben nagyon fontos a fejekben tisztázni a dolgokat. Én úgy döntök, hogy az SFE vezetése egy kuratórium lesz, vagy így dönt az állam, vagy a kormány, tehát nem az állam, mert ez nem ugyanaz, kormány úgy dönt, 5 tagú kuratórium lesz, aminek a feje Vinyánszky Attila. Nincs párbeszéd? Eldöntöttem. Vinyánszky Attila elfogadja a titulust, elvonja a szenátus jogköreit, egy sor jogtalanságot csinál, elkezdi leuralni az egyetemet, nem kezdeményez párbeszéd, és miután ez jogilag átfordul oda, hogy igen, lett egy kuratórium, igen, ő lett a feje, elvonták a szenátus jogköreit egyébként törvénytelenül, azután azt mondom, hogy na beszélgessünk. Ez nem úgy van, hogy én bemegyek a kecódba, körbenézek, fogok egy baseballütőt, szétverem az egész berendezést, majd megkérdezem tőled, hogy na, mit szólsz, jobban tetszik neked így? Ez a párhuzam, és ezt kell nagyon megérteni, hogy miután szétzúzok valamit, utána nem kezdek el azon gondolkozni, hogy hát miért nem áll velem szóba senki? Hát hogy a büdös francba lehet az, hogy senki nem beszélget velem? Miután szétzúztál mindenkit, miután terroristákhoz hasonlítottad a Színház és Filmművészeti Egyetem diákjait. Hát ez, mit képzelsz magadról? És utána pedig a narratíva az, hogy libernyákozunk meg nemzeti, meg keresztény érzelmeket állítunk egymással párhuzamba. Hát haver, tényleg ebben akarjuk, hogy felnőjön ez a generáció? Hogy így végezzék el az egyetemet?
Áron, szerinted van a színpadon olyan, hogy jobboldali és baloldali színész?
Nincs, ez egy baromság, ez egy akkora ökörség, nem is értem ezt ők hozták be, ezt a történetet. Hát könyörgöm, miért kéne legyen? Hogy? Miért? Milyen szinten? A színpad, ahogy egyébként szerintem a közügyek is, ezek párpolitikától függetlennek és párpolitika fölött kell, hogy álljanak. Ha egy színház megfogalmaz kritikát párpolitikáról, politikáról, szerintem az szuper, isteni. Mert azon tudunk nevetni, mert azon abban részt tudunk venni mind a ketten, mi, a néző is, én is, de mindenhova szúrunk, vagy sehova nem szúrunk. Tehát, hogy most az Ügynök halála című előadásban, ami Arthur Miller egy előadása, ami az Örkényben megy, mi a büdös francot keresne ott jobb és baloldal? A keresztény nemzeti értékek? Alap Érted? Alap volt. Ki kérdőjelezi meg azt, hogy ez eddig nem volt? Ezek az idióták. Azért, mert azt mondják, hogy ez nem volt. Tehát nálunk ez nem is volt kérdés, hogy tanulod a néptáncot összekötve a hip-hoppal, tanulod a népdalt, mert hogy alá beatboxolsz, ezek a kultúránk, a hagyományaink és az innovációk voltak kéz a kézben partnerek. És ezt az egészet azt mondtuk, hogy nem, visszarántjuk a sötét középkorba, ahol innentől kezdve itt komolyan be fog jönni a keresztény meg a nemzeti. Tényleg azt kell bizonygatnom 33 évesen 2021-ben, hogy elég nemzeti vagyok, meg elég magyar. Hát menjetek a büdös francba, mert ez nem az én életem. És én nem akarok egy olyan országban felnőni, ahol nekem evidencia az, hogy patrióta vagyok, hogy nekem azt majd szóvá kell tennem, hogy hát én az vagyok, meg így kardoskodnom kell azért, hogy én magyarnak számítsak ebben az országban. Azért, mert ők eldöntik, hogy ki a magyar. Meg eldöntik, hogy hogyan is miképpen kell igazából majd egy színész generációt nevelni. Minek a mentén? Ideológiák mentén nevelünk. Miért nem szakmaiság mentén, barátom?
Folytatjuk a selfit Molnár Áron színész aktivistával, akivel az elmúlt percekben a Színház és Filmművészeti Egyetem átalakításáról beszélgettünk. Most pedig arról fogunk, hogy miért lenne szívesen Soros Bérenc, és mit gondol az SFE új tanári karáról. Látsz minőségromlást?
Súlyos minőségromlást látok. Azt gondolom, hogy amikor Válkovics Vilmos, ugye műsorvezető a Hír TV-n, én több műsorát néztem meg, azért gondolom minden csatornán meg kell nézni mindenféle orgánumot, hogy ki hogyan fogalmaz. Az egy nagyon veszélyes dolog. Tehát az egy őrülten veszélyes dolog szerintem. Egy ilyen embert ide belerakni, mert ő benne nincs kritikus gondolkodás, ami objektív. És kifejezetten a mostani tanári kar, vagy a kijelölt emberek, akik ebben az intézményben fognak most tanítani, akik most napvilágot láttak, tehát nem tudok mindenkiről, de ez súlyosan billen jobb oldalra. És baromság lenne arról beszélni, hogy jaj, nem, dehogy nem, de ez egy kardinális ügy. És ha nem mondjuk ki azt, hogy ez a jobb oldalnak lett az egyik ilyen bázisa, amit fogtak és átalakítottak, és effektíve most építik a halálcsillagot, akkor az egy hazugság, mert ez történik. Felépítenek egy olyan intézményt, amivel aztán lehet majd pusztítani. Hogy történhet meg az, hogy a Színház és Filmművészetért Alapítvány, hívjuk ugye így őket, SFA, hogy lehet az, hogy nem hallottunk programról? Hogy lehet az, hogy nincs egy 5 éves terv? Vinyászki Attila még osztályt is el fog indítani. Hát én a Noára lebukok, basszus, annyi ügyem van. Hát nehogy már az az ember, akinek kb. 7-8 titulusa van, még beleférjen egy osztálynak az igazgatása. Volt esélye. Volt esélye Attilának. Kétszer hívták meg a Színház és Filmművészeti Egyetemre, mind a kétszer elbukta a vizsgát, mert nem fejezte be. Ott van Kaposvár. A kaposvári iskola ékes példája az, hogy egyszer csak az ideológia hogy jelenik meg abban a történetben, hogy a tanárok között hogy jelennek meg olyan emberek, akik nyíltan antiszemiták. És itt nem arról van szó, hogy szabad véleménynyilvánítás, hanem a jövő generációjának az oktatása, a jövő generációjának az ápolása. Minőségromlás, súlyos minőségromlás van. Abban a helyzetben, aki itt részt vesz oktatóként egy ilyen intézményben, az aláírja azt a papírt, ami a csöndre és a félelemre épülő rendszernek a melegágya. Ez, amit ők csinálnak, ez a pusztítás, és aki ebben részt vesz, az cinkos.
Mi lesz most az egyetemmel?
Én abban reménykedem, ha jól láttam, ez a Free SFE egyesület, amit csináltak, ez egy alternatíva lehet, amiben én nagyon remélem, hogy a filmes, a színházi intézet összejön, ugyanígy tudnak együtt alkotó emberek maradni, senki nem fog kiesni, és nem pénztől, vagy attól lesz függő, hogy tovább tudnak-e menni. Nagyon remélem, hogy lesznek olyan komoly támogatók, akik tényleg a jövőben benne látják a perspektívát ezeknek a fiataloknak a jövőjében. A Színház és Filmművészeti Egyetemre anno, mikor mi jelentkeztünk, 2000-en jelentkeztek, tehát tényleg súlyos volt a túljelentkezés. Lesz diák, tehát, hogy érted, a Nemzeti Színházba is járnak. Oké, tehát nagyon kevesen, meg az Új Színházba is járnak, iszonyatosan kevesen, tehát hogy mondjuk fogsz egy intézményt, elkobzod, attól utána függetlenül kapsz rá pénzt, akkor így fel lehet vattázni ezeket a helyeket, tehát hogy a Színház és Filmművészeti Egyetem, vagy Színház és Filmművészeti Alapítványt is el lehet majd indítani ezekkel a tanárokkal, különböző diákokkal, akik valószínűleg epedve várják, hogy akár csak egy lehetőségük legyen, hogy kezükbe fogjanak egy Alexa kamerát. Én azt gondolom, hogy ezek azok a leszalámizások, meg megvétele az embernek, amihez én biztos nem fogok asszisztálni. Itt van egy egyetem, aminek mondjuk ilyen brutális kamera parkja lesz, lehet tök innovatív dolgokat venni, de tehetséget nem tudsz venni. De emberséget? Azt mennyiért veszed?
Van ára?
Van, persze. Van. Az első az, hogy nem mész oda tanítani. Itt kezdődik. Ez az első nagy dolog, amikor az emberségről beszélünk. Amikor veszel egy nagy levegőt, és felteszed magadnak a kérdést, hogy van a jövő generációját szolgálja ez, hogy én oda fogok-e menni, vagy a jövő generációja fog látni egy olyan jövőképet, ami tényleg a csöndre és a kúsulásra fog épülni. Ez egy szerintem egy brutális nagy felelősség. Hogyha valaha belegondolunk abba, hogy hol szeretnénk, hogy tartson ez a fiatal generáció, aki most nő föl, annak ezek a lépések, ezek a pillanatok az életünkben, amelyek meghatározóak tudnak lenni. Hogyha azt látják, hogy csak úgy fogsz tudni munkát kapni, hogy kussolsz, előremész, harapsz, könyökölsz, akkor így fogják tovább csinálni. Hogyha azt látod, ha csak egy ember azt mondja, hogy figyeljetek, lehet máshogy, ha csak egy tanári kar azt mondja, hogy gyertek, működjünk partnerként, már egy olyan alternatívát és egy olyan víziót tud teremteni ezeknek az embereknek és fiataloknak, amiben föl tud nőni egy még erősebb generáció, aki kritikusan fog tudni tovább gondolkozni. Én nekem ez a meggyőződésem.
Kit neveztek előbb Soros Bérencnek, a feleséged, vagy téged?
A feleségemet, mert hívták annak?
Én olvastam egy 2019-es Origó cikkben, hogy a feleséged társulata 4 millió forintot kapott Sorostól. Nem tudtál erről?
Nem, ezt nem tudtam. Én voltam az első, tehát hogy ez nem kérdés, ugye ez egy 2018 oda pörrent, tehát ébresztő című számú migráns menekült és bevándorló között ez különbséget azért, hát ez tuti Soros. Én mai napig azt mondom, hogy óriási szeretettel várom Soros György támogatását, tehát tényleg irdatlan jó lenne, mert hogy az van, hogy egy olyan 10 fős csapat dolgozik most szinte önkéntesen mindenki, akik napi 10 órákat tesznek bele, de önkéntesen a Noárba. Tehát, hogy én le vagyok mosva, és ha valamitől félek, akkor azt, hogy elveszítem ezeket az embereket, és én ezt nem szeretném.
Áron, beszéljünk egy picit a Noárról magáról. Mi ez az egész?
Mozgalom. Ez egy mozgalom. Ez egy zenei formációként tituláltam eleinte, de ez egy teljesen pontatlan definíció volt. Én sem határoztam meg magamnak, és akkor rájöttem igazából az, hogy kereteket kell teremteni a követőinknek, a támogatóinknak, a szövetségeseinknek, meg a stábon belül is, hogy igazából kik vagyunk mi, mit csinálunk, mi a víziónk, mi a missziónk, mit szeretnénk elérni, és hogy igazából kik vagyunk mi. Ez egy mozgalommá vált, mozgalommá nőtte ki magát, aminek az a víziója, hogy egy szabadabb és nyitottabb országban szeretnénk élni. Van egy misszió, az pedig az, hogy a művészet, a párbeszéd és a tettek erejével pozitív változást tudunk elérni, meggyőződésünk, hogy párpolitika felett állva az emberek egy tudatos, cselekvő társadalmat alkotva egy szabadabb és nyitottabb országban élhetnek.
A Noár mozgalom egészen sokrétű témákkal foglalkozik, a lakhatási szegénységtől a menekült kérdésig, a szegregációtól a környezetszennyezésig. Azt mondtad, az a célotok, hogy felnyissátok az emberek szemét, de politikai alternatívát nem ajánlotok nekik.
A Noár, ahogy mondtam, hogy párpolitika felett áll. Tehát foglalkozunk politikával, mert a politika szó ókori görög eredetű, a jelentése ugye közügyekkel való foglalkozás. Tehát közügyekkel foglalkozunk. Ezek, amelyeket látsz a honlapon, ez a www.noar.hu-n, itt azt láthatod, hogy ügyek vannak. És van egy képlet, az a VTC, ez a válasz egy ügyet magadnak, tájékozódj egy üggyel kapcsolatban, és cselekedj egy ügyért. Itt az van, hogy mi olyan alternatívát kínálunk, amiben ha te kiválaszol magadnak az ügyet, akkor mi adunk információt az ügyről. Hol tájékozódj, hol néz utána, milyen videókat néz meg, ott vannak a klipjeink, stb. És cselekedj, tehát hogy hogyan állj föl esetleg a fotelből, hogyan menj ki ezért tenni, ha azt nem tudod megtenni, akkor pedig nyugodtan támogass ezt a szervezetet másképp, akár egy megosztással, vagy pénzadománnyal. Amikor azt kérdezed, hogy politikai szinten hova és miként tereljük az embereket, ez tök fontos, hogy én például soha nem fogom terelni őket, vagy mi nem fogjuk terelni őket, hiszen a párpolitika felettállás ezt jelenti. Én nem fogom sosem megmondani azt, hogy te hova szavazz. Azt fogom mondani, hogy miért szavazz. Sosem fogom azt mondani, hogy te ne szavazz a Fideszre, vagy ne szavazz a DK-ra. Nem fogok ezekről beszélgetni. Számra se fogom venni egyik számomba se ezeket a pártokat. Mert itt arról van szó, hogy mi programra kell, hogy szavazzunk, és nem színekre. És ez egy óriási különbség szerintem ebben az országban. Itt vannak ezek az ügyek. Kiválasztottál magadnak egyet. Klíma és ökológiai védelem. 2022 eljön. Rendben. Nézzük meg, hogy kinek van valódi jövőképe és víziója a klímavédelemmel kapcsolatban. És ki az, aki eddig dumált róla. Ki az, akinek voltak pontjai, ki mit mondott az elmúlt 4-8-16 évben, ki mit teljesített ebből, és mi az elképzelés a jövőben. Te teljesített, komám? Nem, akkor te kamu vagy. Te teljesített? Hát majdnem. Oké, nézzük tovább. Te teljesített? Igen, mi megyünk előre, mint az állat. Oké. Akkor ide húzom az X-et. És ezért nagyon fontos, hogy abban a pillanatban, hogy lesz egy komplex tudásod, például ugye oktatás, rasszizmus, klíma és ökológiai védelem, gyermekbántalmazás, identitás kérdése. Ha ezekben van egy 3-4 gondolatod, hogy mifelé szeretnéd elképzelni ezt az országot, és mondjuk azt mondod, hogy ja, igen, a Noára kapcsolatban ez tök jó volt, hogy el tudtunk indulni ezekben az ügyekben, de most itt van a különböző pártok, nézzük meg, hogy ki hitelesebben ezekben a történetekben, narratívában, mi a perspektíva, akkor oda fogom húzni az X-et. És szerintem ez a legfontosabb, és ez a fajta társadalmi közügy kell legyen a Noár, és nem egy párpolitikai irányadó.
Miért mondják rád akkor, hogy Soros Bérenc vagy?
Meg kritikus vagyok. Mutasd már valakit a jobb oldalon, aki iszonyatosan kritikus, aki tényleg így elmondja, hogy így
mármint kivel szemben?
Hát mondjuk a jobb
oldal. Az MTV-n egy csomó ilyen ember van.
Persze. Tehát az van, hogy egy csomó helyzetben bizonyos dolgokat megbocsájtunk, mert egy olyan ideológia zászlaj alatt történik, amivel úgy egyébként úgy egyetértünk. Nem, dehogy is. Folyamatosan kritikát kell megfogalmazunk mindennel kapcsolatban. Tehát például, amikor engem, ha civilként megkérdezel, én azt gondolom, hogy a Fidesz mérhetetlenül kártékony, döbbenetesen kártékony. Viszont, hogyha meglátom Gyurcsány Ferencet egy tüntetésen, lábrázást kapok tőle. Mert hogy hiteltelen az ember, és egyébként is egy sor törvénytelenséget követett el, amiatt még mindig nem számoltak el vele. Ilyen téren tehát nekem azért nagyon komoly elképzelésem van azzal, hogy hogyan és miképpen néz ki egy politikus. Ott kezdődik, például most, ahogy jöttem hozzátok a villamoson, például ott kezdődik a dolog, hogy nem robogunk át villogó autókkal az ország, a városon, hanem a villamoson együtt utazunk. És nem csak azért, mert klímai és ökológiai szempontból törődünk a környezetünkkel, hanem ez van bátorságunk találkozni a szavazóinkkal.
Magyarországon sok ilyen politikus van szerinted?
Nincs. Nagyon kevés van. Hiteles politikus szerint egy kezemben meg tudom számolni, kik azok. Ők nagy részt függetlenek. Azt kell mondjam, hogy velük sem szövetkezek, hiszen akkor elveszíteném a párpolitikai függetlenségemet. De azok az ügyek, amelyekbe ők beleállnak, azok nagyon-nagyon komoly ügyek és nagyon, nagyon fontos emberek. Azért, hogy ők is azt erősítsék, amiről mi is beszélünk. Az nagyon fontos, hogy pandantként tudjunk előre haladni egymás mellett párhuzamosan.
Azt mondtad, hogy Soros nem támogat, bár nagyon szeretnéd, de hogy a Noárt azt miből tartjátok fenn?
Közösségi finanszírozás, mi az állam felé nem pályázunk egyáltalán. Ez a párpolitikai függetlenségnek az egyik veszőparipája számomra, és meg most már a csapat számára is, bár vannak ezen belül viták, de hogy nincs állami pályázat. Van egy honlapunk, ez a www.noar.hu, és ott van egy támogass gomb, amire ugye rákattintasz, akkor be lehet állítani egyszeri vagy rendszeres támogatást. Kifejezetten közösségi finanszírozásból tartjuk fenn magunkat. Amennyire azt látom, hogy fenntartjuk magunkat, nem tartjuk még fenn magunkat, ez nem igaz, mert ahhoz, hogy ez a projekt tudjon működni, vagy az ügyeink tudjanak működni, és a mozgalom így tényleg súlyos szárnyakra tudjon kapni, 30, 50, 80, 100 millió forintra lenne szükség. Akkor van az, hogy tényleg ezek az emberek, akik önkéntesen benne vannak, fizetést kapnak, pontosan meg lehet tervezni a klipjeinket, a podcastjeinket, az akcióinkat, a koncertet, amit szeretnénk megcsinálni. Olyan csodálatos emberekkel találkozunk, és olyan jó történetek jönnek velünk szembe, és ehhez képest meg úgy azt látom, hogy úgy nincs ez a fajta ilyen hurrá támogatás, érted? Nem is a közösségi finanszírozásban, hanem a nagy komoly meccénásoktól, a major donoroktól, akikkel találkozunk. Sokszor azt látom, hogy tartanak a Noártól.
Meglepő számodra egyébként?
Igen, persze. Hogy ne lenne meglepő? Hát azt mondanám, hogy ja, persze, megértem, kritikát fogalmazunk meg, ti meg azért kicsit tartotok attól, hogy valaki kritikát fogalmaz meg, akkor, ja, hát akkor inkább... Ja, tökre megértem, hogy nem támogatok. De hát így, jesszusom. Tehát, hogyha mi nem csináljuk, akkor tényleg csak a félelem és a gyűlölet van a perspektívaként. Ha minket támogatsz, akkor meg adunk egy olyan lehetőséget, vagy olyan narratívát, egy olyan perspektívát a jövőnek, a jövő generációjának, saját generációnak, az idősebb generációnak, ahol arról szól, hogy merjél vagánykritikusan gondolkozni, megfogalmazni a dolgokat. Van egy ügyed? Ezt csináld benne. És válaszd ki, csak csinálj, és építsük közösen ezt az országot, ne egy bábeli tornyot építsünk.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Bátori Róbertet hallották, köszönöm figyelmüket.